Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
A koronavírus terjedését megelőzendő, mi a tudatosságot választottuk, így átmenetileg nem jelentkezünk új adással. Most a 2019. november 25-i Rebrief ismétlése következik.
Rebrief.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A Mediátor két stratégiája itt velem a stúdióban, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor.
És Dankó Bence.
Sziasztok.
A mai fő témánk a chatbot. Kanicsár Ádám, a Mediátor social media csoport vezetője lesz a vendégünk, aki a chatbot nem régi múltjáról és jelenéről, illetve jövőjéről fog velünk beszélgetni. Aztán a hírek között szó lesz a John Lewis 2019-es karácsonyi spotjáról, amelyben egy sárkány kölyök fogja megrikatni a nézőket. Aztán beszélünk majd a harmadik mobil platformról, amit a Huawei-re fejlesztettek ki, illetve a Huawei saját magának fejlesztett ki. És a mai kedvenc fő témám a hírek között az a kamu influencer és a kamu Instagram profilok lesznek. Na, hát kezdjük akkor a John Lewis kampánnyal, amely ugye arról híres a John Lewis áruházlánc, hogy mindig egy ilyen érzelemre ható, vagy érzelmekre nagyon mélyen ható karácsonyi kampánnyal készül, és most is egy egész szép reklámfilmet készítettek, amelynek főszereplője egy sárkány.
Edgar.
Edgar a sárkány, aki szegényként mindent fölgyújt maga körül, hiszen örömében lángol az orra, lángol a füle, felgyújtja a karácsonyfát, felolvasztja a jégpályát, leolvasztja a hóembert, és a végén sírva, könnyekkel küzdködve azt mondod, hogy igen, a karácsony és a család és a barátok a legfontosabbak a világon.
Én nem sírtam egyébként, tehát hogy szerintem nem szomorú.
Ez a tavalyi spotjukhoz képest, a karácsonyi spothoz képest, ami ugye Elton John életét mutatta be így röviden, ahhoz képest kevésbé érzelmes, vagy az jobban az érzelmeimre hatott.
Ez inkább egy ilyen játékosabb, egy ilyen borzasztó kedves, és egyébként tényleg az izgalmas benne, hogy effektíve ez azért nem spot, hanem gyakorlatilag egy nagyon kis rövid mesefilm, egy akár egy animációs filmet, nem is animáció, mert azért ez egy vegyes technikás, vagy azért tök jó erről beszélni, mert így reményt ad abban, meg így mutatja azt, hogy a John Lewis-nál hisznek abban, hogy csinálnak egy nagyon jól átgondolt, jó történet, jó kivitelezéssel, tehát hogy ez a tartalommarketingnek a vagy tartalommarketingbe hajlik már ez a dolog, és egyszerűen ez a tartalomnak, a filmnek, a kreativitásnak egy ünnepe.
Illetve, hogy nagyon erősen a márkáról szól, márkafókuszú, és nem a karácsonyról képes úgy beszélni, hogy nem termékközpontú lesz a kommunikáció.
Szóval ezért szeretjük meg így ezt is, meg így a John Lewis-nak ezt a John Lewis áruházláncnak ezt a évenkénti hagyományát. Azért is ezen kívül a másik ok, ami miatt így mindenképpen akartunk róla beszélni, hogy a sárkányka, ő magyar, Magyarországon rajzolták meg, a magyarok voltak a művészeti vezetői ennek a film különleges technikáinak, sőt, vannak részek, amiket talán Magyarországon forgattak, úgyhogy ez egy ilyen külön öröm. Hogyha nagyon bele akarjuk látni, akkor igazából a Süsű a sárkány figurával fel lehet fedezni némi rokonságot, de ez azért belemagyarázás, mert kicsi, egyfejű, zöld, sárkány, de azért, ha akarjuk, bele tudjuk látni, és nagyon gratulálunk és örülünk annak a magyar csapatnak, aki ezen a spoton dolgozott, és reméljük, hogy jövőre jönnek egy, nem tudom, kis tigrissel, kis medvével, vagy bármilyen más kedves élőlénnyel.
És akkor térjünk is rá a Huawei új ökoszisztémájára, amelyre szükség volt, hiszen a Google Play Services már nem tud megjelenni a Huawei eszközökön.
Igen, hát ez nem technikai okokból van így, hanem ugye...
Politikai.
Így van. Tehát a Kína-Amerika között zajló kereskedelmi háborúnak az egyik fejezete eredményezi ezt, hogy a Google úgy gondolja, hogy az amerikai szabályozás most nem teszi lehetővé azt, hogy a Huawei telefonokat, minősítse, és ez a feltétele annak, hogy a Google szolgáltatások megjelenjenek az Huawei telefonokon. Mit tesz a Huawei erre? Saját mobil ökoszisztémát, saját mobil platformot épít, a Huawei Mobile Services, tehát ezt tényleg kb. Úgy kell elképzelni, hogyha a kereskedelmi háborúnak ez a következménye, értelmezése, szabályozása így marad, akkor gyakorlatilag ismét három szereplőssé válik az okostelefon meg okos mobil platform piac. Az Apple App Store mellett és a Google Play mellett megjelenik a harmadik, a Huawei Mobile Services is. Most egyelőre úgy áll a helyzet, hogy egész konkrétan mit tapasztalnak majd a fogyasztók, meg mi az, amire így érdemes figyelni marketinges fejjel, hogy a tavasszal érkező Huawei zászlóshajó telefonokon most úgy néz ki, hogy nem lesznek Google Play Services, azaz nem lesz rajta Gmail, térkép,
Google fotók,
a Google Play könyvek, játékok, Google Play Music sem lesz rajta, YouTube sem lesz rajta, hanem ehelyett meglátjuk, hogy mi lesz.
Sajátot kell vajon fejleszteniük?
Azért az európai piacot is kellően érinti. Tehát én nem tudom, hogy ki lesz annyira márkahű, hogy ennek ellenére is Huawei telefont vegyen. Ugye Huawei az elmúlt években arról lett nagyon híres, hogy zseniális kamerákat tett, meg a Leica-val összedolgozva baromi jó minőségű kamerái lettek.
Én nagyon félek attól, hogy lesz egy ilyen kettészakadás a mobilos platformok között. Tehát ugye a Huawei is, meg a más kínai gyártók is elsősorban az ár-érték-arányjal érvényesülnek, és így ebben a helyzetben a Huawei esetében, a kínai gyártók esetében ugye a privacy kérdések nem annyira tisztázottak, hogy a telefonon lévő adatok azok így, ki az, akinek van hátulról ilyen hátsó kiskapu hozzáférése, vagy kevésbé tisztázottak a Apple és a Google rendszerekhez képest. És hogy lehet, hogy meg lesz az, hogy a privacy-nek felára van, tehát a tehetősebbek azok nem választanak privacy aggályból kínai termékeket, aki meg jobban érzékeny az ár-érték arányra, az meg mégis a Huawei és a kínai márkák mellett marad, vállalva a kompromisszumokat.
Térjünk rá az Instagram lájkok nélküli jövőjére, amely ugye azokat az alapvető kérdéseket veti fel, hogy mi lesz az influencerekkel, mi lesz a dopaminunkkal, és egyáltalán hogy fog kinézni az Instagram lájkok nélkül. Nagyon várom ezt az időszakot, hozzáteszem.
Miért? De egyébként mondd el őszintén, hogy te miért várod ezt személy szerint?
Én azért várom, mert én az Instagramot mindig is arra használtam, hogy inspirálódjak, és ugye mikor elkezdtek bejönni a reklámok, most már egyre nyűgösebb inspirálódni, mert 3-4 posztonként ugyanazt a cipőt, vagy ugyanazt a reklámot látom, de számomra elveszett a varázsa, az, hogy jönnek a kreatív képek, meg vannak, hogy én kiket követek, milyen fotósokat, milyen vizuális alkotókat, és ez nekem rontja az inspirálódás élményét.
Ez amúgy abszolút beleillik az Instagramnak a jelenlegi törekvésébe, ami ténylegesen a tartalmakat, a jó kontenteket szeretné előtérbe helyezni, és arra fókuszál, hogy egy kevésbé nyomasztó, stresszt generáló felületként tartsuk számon az Instagramot.
Ilyen formán egyébként ez rendhagyó és kockázatos.
Kockázatos is, de közben meg mégsem, mert a posztokat gyártók azért be tudnak menni, és meg tudják nézni, hogy kik lájkolták a saját tartalmaikat.
Nagyon izgalmas egyébként, hogy ugye a lájkolást azt azért vezették be anno 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt a Facebookon, mert hogy kisebb erőfeszítés, mint kommentelni. És akkor ezzel is lehet pörgetni az interakciókat, meg...
Hát meg nem mellesleg nagyon jó a targetálás.
Igen, tehát hogy így tanítani az algoritmust, de most meg ott tartanak a platformgazdák, hogy a like-nak megvan az a hátránya, hogy aki így a posztjaira kevés like-ot kap, az így elkesztelendik, elbizonytalanodik, nem posztol annyit, akkor már nem töltött annyi időt, tehát hogy így összességében ezeknek a lájkolást az emberek úgy igazából annyira nem szeretik.
Hát és akkor erre csatlakozik a következő téma, amely ugye a fake, azaz kamu Instagram profiloknak a jövőjét illeti, hiszen azok pont a lájkokra épülnek, meg a követőkre.
Igen, itt láttunk, hogy az erről szóló híradásokban egy kutatás most jött ki arról, hogy Amerikának kik voltak azok a Instagram hirdetői, akik a lehető legtöbb hamis Instagram accountot szerezték a mindenféle követőgyűjtő kampányokban, és az volt a kifejezés, hogy B2B marketing az itt bot-to-bot marketinget jelent, tehát hogy az Instagram profilok így egymást, az ilyen automatizált Instagram profilok így egymást hozzák létre, lájkolják keresztbe. A megdöbbentő számokat látunk, például a Disneyland márka követőinek az Instagramon a 47% az valamilyen automatizált robot profil, ami mögött effektíve ember nem áll, csak egy fejlesztő, aki így létrehozta azt a kis scriptet, amik így gyártja a hamis Instagram accountokat mindenféle sötét és félrevezető célokból.
Na jó van, repüljünk rá a chatbotokra akkor ezek után. A vendégünk Kanicsár Ádám lesz a Mediátor közösségi médiáért felelős csoportvezetője.
Az nem fog csak kiderülni, ha mi van, hogyha két chatbotot leültetsz egymással beszélgetni.
Honnan tudod, hogy nem fog kiderülni? Még bármi lehet. Rebrief. Tehát a chatbotokról Kanicsár Ádám a vendégünk. Szervusz, Ádám!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Azért hívtunk meg téged, meg azért döntöttük úgy, hogy kell beszéljünk a chatbotokról 2019-ben, mert hát én személy szerintem olyan 2016 óta várom az áttörést.
Azóta nem alszol.
Hát igen, meg így próbálok így keresni új kis robotbarátokat a Viberembe, Messengerembe, meg még lehet, hogy a Hangoutsba is, de így nem olyan sokat találtam.
Valós emberekkel kellene próbálkozni először, ezt tudom ajánlani, de amúgy nem véletlen, hogy 2016-ot mondtál, hiszen ugye ekkor lett bejelentve, és miután akkoriban már 1,3 milliárd havi felhasználója volt a Facebooknak, ezek után nyilván mindenki azt gondolta, hogy óriási szerepet fog majd kapni a marketingben, illetve a kommunikációban a chatbotok használata. És azért most eltelt 3 év, és szerintem mindannyian kijelenthetjük, hogy végül a chatbotok nem robbantak akkorát, és nincsenek annyira jelen a marketingben, illetve alapvetően az életünkben, mint azt gondoltuk volna.
Mi lehet az oka?
Szerintem ennek nagyon-nagyon sok oka van, amiket nyilván most majd fel fogunk sorolni. Szerintem az egyik legfőbb ok az, amiért alapvetően nem is nagyon támogatjuk például azt, hogy Messengeren fussanak hirdetések, mivel meglepő lehet, de az emberek még vágynak még mindig valamilyen intimitásra, valamilyen olyan szférára, egy olyan magánszférára, ahova nem férkőznek be reklámok. Nyilván hát, először...
Beférkőznek eléggé.
Már beférkőznek Messengerre is persze, de szerintem még a Messenger az a platform, ahol még annyira nem bombázok őket reklámokkal. Facebookon már nyilván jelen vannak a reklámok, Twitteren jelen vannak a reklámok, Instagramon jelen vannak a reklámok, de az, hogy a Messengert, ahol anyuval beszélgetnek, apuval beszélgetnek, barátnővel beszélgetnek, stb., hogy ott is most már üzletekkel beszélnek és szolgáltatókkal beszélnek, szerintem az már nem fér bele ebbe a magánszférába. Szóval szerintem ez lehet az egyik ok, de még van nagyon-nagyon-nagyon sok oka
olyan,
erre.
Ez olyan egy ilyen általános gondolat, így a social media szakma művelői általában így gondolkodnak erről, vagy te, mint egy érzékeny social médiás, gondolod azt, hogy nem fogod a te márkáidhoz tartozó fogyasztókat megbombázni egy chatbottal?
Ez mindenképpen saját gondolat, szóval ezt nem olvastam és idéztem valahonnan, de szerintem alapvetően én mindig ezzel találkoztam, hogy akár hogyha ügyféllel beszélgettünk, akár hogyha cégen belül beszélgettünk, akár hogyha más marketingesekkel beszélgettünk, hogy bár vannak hirdetési lehetőségek a Messengerre, attól azért mindenki néhány lépéssel távol tartja magát, mert az már kicsit túl sok.
Az elég érdekes, hogy ezzel szemben a Viber legutolsó hírlevelében ott kifejezetten arról szólt az egyik cikk, hogy hát az emberek azok így egyre több időt töltenek így a chat alkalmazásokba, a chat az új böngésző, tehát hogy a fő internetes alkalmazás már valaki tényleg kevesebb időt tönt el a mobil böngészőjében, a Chrome-jában, a Safari-jában, mint amennyit így a chat appokban, és hogy akkor kifejezetten a Viber az így nyilván ösztönözte azt, hogy a hirdetők azok ott építsenek mindenféle chatbotokat és hasonló marketing eszközöket.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mivel pont a Viberre tudom azt mondani, hogy a social media platformok közül a legkevésbé social media platform, nyilván ott is lehet közösséget építeni, és vannak erre funkciók a Viberen is, viszont ettől függetlenül a Viber szigorúan egy kommunikációs platform maradt, és egy szigorúan egy kommunikációs platform is lesz jövőben, hogyha csak nem vezetnek be valami óriási változást. Viszont itt most social media platformokról beszélünk, ahova nem csak direkte beszélgetni mennek az emberek, és bár a Messenger most már egy különálló applikáció, ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy az a Facebooknak a része, és a Facebook tulajdon és a Facebookból nőtt ki. Úgyhogy itt most inkább beszélünk a social media platformokról, ami nem a Viber, hanem a Messenger.
És akkor mit látsz egyébként, hogy mi lehet az, ami miatt a chatbotok úgy nem törtek át, csak hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez?
Ugye erre elmondtam már az egyik okot, mi szerint túlságosan magánszféra valahol egy chat alkalmazás. Másrészt pedig ez egy nagyon-nagyon nem olcsó mulatság. Nem csak a lefejlesztése nem olcsó mulatság, hanem itt igenis minden brandnek, minden márkának tudomásul kell vennie, hogy az, hogy egy chatbot működjön, ahonnan külön marketing szüksége. Szóval az nem csak az, hogy lefejlesztem, és akkor kidobom a világba, hanem azt reklámozni kell, és el kell magyarázni az embereknek, be kell mutatni az embereknek, hogy van iszonyat sok jó funkció az én lefejlesztett chatbotomba, viszont ezeket a funkciókat el is kell magyarázni az embereknek, hiszen az emberek nincsenek ezzel tisztában. Szóval, ha te most kidobsz egy új terméket gyártóként, akkor nyilván kirakod, hogy ez az új öblítő, nem kell elmagyaráznod, hogy mire való egy öblítő, hanem csinálsz róla a reklámokat, és kész, megvan a kampány. Viszont, hogyha csinálsz egy chatbotot, annak lehet 50 fajta funkciója, amik mind nagyon-nagyon hasznosak, de azokat el kell magyarázni, és ehhez egy nagyon nagy kampány szükséges, nagyon sok pénz szükséges hozzá. Vagy pedig csinálsz egy nagyon egyszerű chatbotot, amiben nagyon kevés funkció van, viszont annak pedig nem lesz mindenképpen túl sok értelme.
Ez pont jó, hogy mondtad, mert pont ma, amikor készültünk az adásra, akkor láttam egy ilyen fúja megoldást a 444-en, hogy a felső banner az így effektíve, abban az animáció benne egy chatbot kérdést és válaszolást, válaszadást imitált, méghozzá Michelin hirdetés, azt teszi föl a user kérdésként, hogy milyen téligumikat ajánl, és akkor így visszakérdezett még a chatbot, effektíve eljátszott egy ilyen chatbotos beszélgetést, egy banner, egy sima display banner, ez volt az animáció benne, és a végén ott volt az, hogy kattintson át, tudjon meg többet. És ez vajon mennyire egy jó bevezetése, vagy egy jó forgalomterelés egy chatbotra?
Ez a megoldás mindenképpen jó, mert amit az elmúlt években szerintem megtanultunk a Facebook felhasználókról, az az, hogy mindent rendesen el kell magyarázni, hogy mi hogy működik, és mindent példázni kell, hogy mi hogy működik. Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy teljesen jó megoldás, hogyha úgymond egy videóban, egy banner videóban mutatjuk be azt, hogy mire képes ez a chatbot, mit tudunk csinálni ezen a chatboton, de ettől függetlenül azért, és most pont erről a vásárlást jutott eszembe, hogy akár meg tudom-e vásárolni ezt a terméket, a téligumikról beszéltünk, téligumikat a cseten belül, és azért az egy dolog, hogy a Facebook bevezet valamit globálisan, például 2016-ban bevezette ezeket a chatbotokat, viszont azért az emberek már vannak annyira kényelmesek, hogy ha elkezdenek használni egy chatbotot, akkor onnan már nem is szeretnének kilépni, hanem hogyha például akar venni ott egy téligomit, akkor már odáig akar lenni, hogy nem megy át másik oldalra, nem megy át egy böngészőbe, hanem ott az alkalmazáson belül meg tudja rendelni, ki tudja választani, hogy hova küldjék, be tudja írni a címét, ki tudja fizetni, be tudja írni a bankkártyáját, stb. Szóval itt még több funkcióra van szükség, és 2016-ban azért ezek a funkciók nem mindegyike volt elérhető, illetve vannak országok, ahol máig nem elérhetők. Szóval ezek a fejlesztések viszont tök más dinamikában fejlődtek országonként, úgyhogy itt nem is volt meg az esélye, hogy globálisan ugyanolyan szinten, ugyanolyan tempóban tudjanak kifejlődni a chatbotok.
Nekem az jut eszembe a chatbotokról, hogy amikor ez bejött, akkor az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen praktikus választás egy cégnél, hogy nem kell fölvenni arra, mit tudom én, arra call centeri pozícióra még 3 embert. Tehát kvázi ez a leggyakrabban feltett kérdések helyett. És akkor 2016 óta eltelt 3 év, és most hallgatlak, akkor ez már jóval túlmutat azon, amit mondjuk amire ezt kitalálták, vagy ami nekem így a képen volt erről a chatbot alkalmazásról. Volt egyáltalán ennek valami olyan terv ebben, hogy ez túl fog mutatni azon, hogy a praktikus okokat kipipáljuk?
A chatbot azért készült, amiért minden Facebook dolog készül, hogy a Facebook pénzt keressen vele. Szóval itt gondolom ez volt az elsődleges cél. Viszont és akkor itt visszacsatolnék arra, amit visszacsetelnék arra, amire reflektálni akartam, amit mondtál az legelején, hogy úgy gondoltad, hogy ez egyfajta gyakran ismételt kérdések felület lesz, ahol lehet segíteni az embereknek. De most pont volt egy eset, amikor fel kellett hívnom egy ügyfélszolgálatot, és pont az járt a fejemben, hogy mennyire érdekes, hogy alapvetően az van a fejemben, hogyha ugye itt mondják az ügyfélszolgálaton a telefonban, hogy egyes gomb ezért, kettes gomb ezért, hármas gomb ezért, de az járt a fejemben, hogy nagyon nem akarom végigvárni, mert én a végén a beszélgetésnek, a hívásnak úgyis egy valós személlyel akarom megosztani a problémámat. És szerintem ez alapvetően benne van az emberekben, hogy egy chatbot, lehet, hogy csak a magyar emberekben van ez benne, nem tudom, de van ez az attitűd, hogy nem bízok meg még mindenképpen egy automatikus válaszban, hanem úgy érzem, hogy az én problémámnak van valami speciális oldal, és ezért egy valós személlyel akarok beszélni.
Tudsz-e jó chatbot példákat mondani?
Vannak azért jó chatbot példák. Külföldön mindenképpen vannak jó chatbot példák. Például a UNICEF-nek volt nagyon jó chatbotja, ahol az egész világról vártak különböző inspiráló történeteket. A Wall Street-nek, különböző híroldalaknak nagyon-nagyon jó chatbotjai vannak.
Tényleg, és az Indexi az máig üzemel a Viberen is, meg a Messengerben is az Index chatbot.
Én amúgy volt olyan chatbot, amire feliratkoztam, és az egy újságé volt, de aztán egy idő után ott is idegesítő lett, hogy naponta írt nekem, mint egy kellemetlen ismerős. De a Whole Foods-nak vannak például nagyon jó megoldásai, a Marriott-nak lett híres a chatbotja, ahol szobát tudsz foglalni a világ bármelyik Marriott-jába, szóval itt vannak azért jó megoldások, persze.
Volt egy ilyen gondolatod, hogy magyarázni kell az embereknek, hogy mi fog történni, de közben a chatbotnak nem az lenne a lényege, hogy a chat az egy ismerős formátum, tehát hogy nem kell megtanulni a használatát. Nem olyan, mint egy landing oldal, amit vagy így raktak össze, vagy úgy ki kell rajta magad ismerni, hanem a felület az mindenki tudja, hogy milyen.
Nem abba kell segítséget nyújtani, hogy megtanulja a használatát, hanem el kell vezetni odáig, hogy elkezdje használni ezt az alkalmazást. És itt a kommunikációk nem az a lényeg, hogy bemutassuk, hogy ide kell kattintanod, ezt kell írnod majd, stb. Stb. Szóval nem a mechanizmuson kell végigvezetni a felhasználót, hanem el kell neki magyarázni, hogy ez a cucc ennyi mindenre jó, ezért jó neked, úgyhogy használd. Ezt kell elmagyarázni, nem a mechanizmust.
Kanicsár Ádám, köszönjük szépen, hogy bejöttél a chatbotokról beszélgetni. Nagyon örülünk, hogy nem egy chatbottal kellett mindezt megbeszélni.
Köszönöm.
Kedves hölgyek, urak, ennyi fért már a Rebriefbe. Mi élő emberek vagyunk, ezért itt leszünk jövő hét hétfőn is. Várjuk Önöket, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.